Na, lapozatok a Mátéhoz, Máté evangéliuma, most kezdjük el, és mindig izgalmas új könyvet kezdeni, most itt el fogunk időzni, mert ez egy jó hosszú könyv, és mindig jó visszatérni az evangéliumokhoz. Nem véletlenül, hogy négy van belőlük az igében, mindig, de ez a legfontosabb történet, ami benne lehet, ami Úrunk története, ahogy itt szolgált a Földön. 50 évvel Jézus szolgálata, halála és feltámadása után, Jézus a mennybe menete után 50 évvel az egyik tanítványa tollat ragadott, hogy leírja Jézus történetét. Ő Máté. Le akarta írni azokat a történeteket, amit ő személyesen átélt. Ő volt egyik annak a 12-nek, ugye, akit Jézus beválasztott az apostolai közé. Az eredeti nem Máté volt, hanem Lévi. Egy zsidó ember, aki nagyon hálás volt Jézusnak. Sok oka lehetett rá, de az egyiket kiemelem, mert fontos a történethez. Lévi, vagy Máté egy adószedő volt. Én nem tudom, hogy ki gondol szeretettel az adószedőkre ma. Ma is ugyanaz a helyzet, mint akkor még rosszabb volt. Utálták őket. Bocs, ha adószedő vagy, szeretünk, örülünk, hogy itt vagy. Csak amikor szeded az adónkat, azt nem szeretjük. Lévit nem szerették, utálták. Úgy tekintettek rá, mint egy hazaáruló, aki egy zsidó, de mégis a rómaiaknak dolgozik, aki eladta a lelkét a rómaiaknak. A rómaiak elnyomták a zsidókat, és Lévi nekik dolgozott. Ezt a kettőt összerakták, és utálták Lévit. Az összes vámszedővel együtt. Ez volt az egyik oka, miért nem volt ő népszerű. A másik, meg az adószedők úgy dolgoztak, hogy a rómaiak adtak nekik egy kvótát, hogy egy adott kerületért feleltek, és azt mondták a rómaiak, hogy ezt kell beszednetek. Na, ezt a kvótát csak az adószedő ismerte, meg a rómaiak, senki más. És amit az adószedő ezen felül beszedett, az övé volt. Ez volt a profit. És mivel senki nem tudta, hogy mennyit kell beszedni, ő bőven e felett szedett be, és ehhez katonákat kérhetett segítségül, hogy beszedhessék, ezért az adószedők dúsgazdag emberek voltak. Nagyon gazdagok. Luxus életet éltek. Na, ezért még jobban gyűlölték őket. Ma se népszerű emberek, akkor se voltak. És mégis azt olvassuk az evangéliumban, itt a Máté evangéliumában, hogy egyik nap Jézus odament Mátéhoz, Lévihez, odament az ő asztalához, és azt mondta neki, hogy gyere, kövess engem. Elképzelhetitek, hogy mi zajlott le Léviben, mi volt az ő fejében, amikor olvassuk ezt, Jézus oda sétált hozzá, kövess engem, a következő mondat, Máté azonnal felállt, és követte Jézust. Ott hagyott mindent, hogy na, Jézus még ezt az adó, nem, fölállt, és ment. Ott hagyta az asztalát, ott hagyta a munkáját, és ment Jézus után. Egy ember, akit megdöbbentett az, hogy Jézus őt választotta, és nagyon hálás volt érte. Megnyitotta a szívét Jézus előtt, amikor Jézus kinyúlt felé. Azt gondolom, hogy mind így vagyunk itt, nem? Hogy Jézus kinyúlt felénk, és mi megnyitottuk a szívünket. Elfogadtuk ezt az ajándékot. De Lévi nem csak a szívét nyitotta meg, hanem az otthonát is. A következő történet közvetlenül ezután az, hogy Lévi, amikor megismerte Jézust, összehívja a barátait a házába. Az adószedőket, a bűnösöket, amit így mondott az ige, más szóval prostituáltakat. Tele volt a háza adószedőkkel, mert senki más nem akart az adószedőkkel lenni, csak az adószedők. Ugye mindenki más gyűlölte őket, ők meg úgy elvoltak maguknak, meg a prostituáltak, meg ők meg örültek a pénznek. Na, ez volt a kompánia. És amikor Lévi összehívta ezeket az embereket, mondta, hogy találkoznotok kell ezzel a Jézussal, aki engem elhívott. Elhívta a barátait. Barátait, hogy találkozzanak Jézussal. Máté otthona tele volt bűnösökkel. Amikor a farizeusok ezt látták, akkor így karba tett kézzel figyelték kívülről, és mondták, hogy ki ez a Jézus? Mit gondol ez, hogy vámszed, bocsánat, így mondja, hogy bűnösökkel, és külön kategória, vámszedőkkel eszik együtt. Jó, voltak a bűnösök, és volt egy még lensőbb kategória, a vámszedők. Hogy lehet, hogy ez a Jézus velük tölt időt? És erre mondta Jézus azt, hogy nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én azért jöttem, hogy megkeressem és megtartsam az elveszettet, mondja az Úr. Engem mindig elgondolkodtat ez, hogy hogy mennyire otthon tudták érezni magukat a bűnösök Jézus körül. Mennyire szerettek Jézus körül lenni. Nem jöttek zavarba. Jézus nem támadta őket. Nem nézte le őket. Nem prédikált nekik arról, hogy mennyire aljasok, hanem velük volt. És a bűnösök valahogy ezt vették, annyira szerették Jézust. Pedig Jézus nem azonosult az ő életvitelükkel, benne nem volt bűn, mégis szerettek körülötte lenni, és hallgatták, ahogy ő Isten útjairól tanít nekik. Voltak emberek, akik nem bírták Jézus jelenlétét, de ők pont a vallásos emberek voltak, a farizeusok és az írástudók, és nem bírtak együtt lenni Jézussal, sőt, ők voltak, akik keresztre küldték Jézust. Ki az az ember, kik, milyen emberek azok, akik körülöttünk kényelmesen érzik magukat? Mi keresztények vagyunk. A keresztény szó, tegnap tanultuk, azt jelenti, kis Jézus, olyan, mint Jézus. Kik azok az emberek, akik körülöttünk kényelmesen érzik magukat? Néha aggódom egyébként, hogy körülöttünk inkább a vallásos emberek érzik jól magukat. Még mi is velük érezzük jól magunkat. És amikor a bűnösök meglátnak minket, akkor most húzom a csíkot. Most jön a prédikátor. Ő az, aki engem le fog hordani, ő az, aki elmond mindennek, ő az, aki cserben fog hajni. És mennek el. Én remélem, ahogy tanulmányozzuk Máté evangéliumát, megtanuljuk Mátétól ezt a hozzáállást. Hogy ott legyenek a bűnösök az otthonunkban. Hogy találkozhassanak Jézussal. Az egyik lecke a Máté evangéliumából, hogy Isten visszahívjon egy olyan helyre minket, amikor úgy tudunk kinyúlni bűnösök felé szeretettel, hogy meg tudjuk osztani velük az igazságot. Hogy ne meneküljenek. Hogy tarthassunk egy Máté bulit otthon. Hogy meghívunk nem hívő embereket hozzánk. Mikor volt utoljára egy nem hívő család nálad? Azért, hogy szeresd őket. Nem azért, hogy megtérítsd, hanem hogy szeresd őket. Mondta egy filozófus, és milyen igaza volt, ne sértődj meg, mert nem rólad szól. De a keresztények, amikor szétszórják őket, akkor olyan, mint a trágya, ami jót tesz a földdel. De amikor összegyűjtik őket, akkor is olyan, mint a trágya, csak bűzleni kezdenek. Érted? Akkor használ Isten minket, amikor nem csak így együtt vagyunk, hogy mindig csak a hívők, mindig csak együtt, mindig csak egymással beszélünk, nincs is más a telefonomban, csak hívők, hogy mi az, hogy nem hívő, nem is értem. Érted? Mi vagyunk a föld sója és a világ világossága azoknak, akik látnak. Nem hiszem. Legyünk olyan, mint Máté. Ezt tanuljuk el tőle. Egy ember, aki hálás volt, hogy őt Isten elhívja, és tudja, hogy ez másnak is szól. Amikor tanulmányozzuk az evangéliumot, remélem eltanuljuk ezt Mátétól. Szeretni a bűnösöket és időt tölteni velük. Ránk is illik a jelző bűnösök, csak minket véren megváltottak. A mai egyházban szinte fordított a helyzet. Hogy a vallásos emberek jól érzik magukat, de a pogányok, a bűnösök, a nem hívők nem jönnek be. Én szeretném, ha ez nem így lenne nálunk. És ez szerintem meg kell változnunk. Tanuljunk Mátétól. Nyúljunk kifeléjük. Bánjunk velük úgy, mondok neked egy segítséget ehhez, bánjunk velük úgy, mintha a testvéreink lennének. Mert néha azért tévesztünk célt azzal, hogy beszélünk nem hívő emberekkel, mert úgy gondolunk rájuk, hogy te nem hívő vagy, én meg hívő. És nem úgy beszélünk velük, mint ahogy bárki mással beszélnénk. Hanem keressük a lehetőséget, hogy mikor beszéljünk Istenről, és annyira természet ellenesen nyomjuk, toljuk. De amikor mi hívők vagyunk a gyüliben, hívők vagyunk a munkahelyünkön, hívők vagyunk otthon, hívők vagyunk a nem hívő barátaink mellett, akkor úgy fogunk beszélni, mint bárki mással, úgy osztunk meg velük, mintha a testvérünk lenne, és ők meg azon gondolkodnak, hogy ez az ember úgy beszél, mint akinek Isten valóságos az életében. Mint aki az Isten beszél. Fú, de érdekes, ez nekem kell, ez érdekel engem. És nem úgy fogják látni, hogy lenézzük őket, vagy prédikálunk nekik. Tartunk nekik egy bibliaórát ott, és nézzük, mikor menjünk. Hanem, annyira érdekes látni ennek az embernek az életét. Annyira tetszik nekem, hogy ő Jézusról így beszél. Lévi megnyitotta a szívét, megnyitotta az otthonát, és még egy dolgot csinált, megnyitotta a kezét. Máté a foglalkozását tekintve olyan volt, aki mindig leírt dolgokat. Ugye az adószedő leír dolgokat, ennyit kap, ennyit nem kap, stb. De most 50 évvel Jézus halála és feltámadása után megfogja ezt a tollat, és leírja azokat a történeteket, amit átélt Jézussal. Isten azt használja, ami a kezedben van. Néha vágyunk olyan ajándékokra, amink nincs. Bár tudnék gitározni. Van is egy gitárom. A tokjában tartom. Valahogy nem vagyunk olyan közös nevezőn. Viszont vannak dolgok, ami már Isten a kezembe adott. Hát mi nem azokat használjuk? Mi nem azokat használjuk, amit Isten a kezünkbe adott? Mózes így volt. Volt egy bot a kezében, Isten megkérdezte, mi van nálad, Mózes, egy bot? Milyen felfedezés. Na ezzel fogod megnyitni a Vöröstengert. Ez dobd a fáraó el, és ez lesz a jel. Dávid, mi van a kezedben? Egy parittya. Ezzel fogod megszabadítani Izraelt a filiszteusoktól. Legyőzni Góliátot. Péter, mi van a kezedben? Egy háló. Emberhalászát teszlek, Péter. Mi van a te kezedben? Mit adott Isten neked? Máté leírja az evangéliumot, az első evangéliumot, ami itt van nekünk leírva, és nagyon fontos helye van ennek az igében. Nem csak azért, mert ez az első az Új Szövetségben, de ez az, ami áthidalja egy szakadékot. Ha nem lenne ez itt, akkor olvasnánk a Malakiás könyvét, ugye az utolsó ószövetségi könyvet, majd olvasnánk a Márk evangéliumát, vagy ha tovább lapozunk az Abcselt, vagy még tovább a római levelet, és így nem értenénk, hogy mi a kapcsolódás, hogy hova tűntek azok az ígéretek, amik Isten Izraelnek adott, hogy mi történt azokkal. Máté írt egy evangéliumot, ami áthidalja az ószövetségi ígéretek és az újszövetségi igazságok közti szakadékot. Hogy kapcsolódik ez a kettő össze? Ezt itt látjuk. Ebben az evangéliumban látjuk a legtöbb ószövetségi idézetet. Máté olyan, mint egy hídépítő. 129-szer visszautal az ószövetségre, és idéz ottani igeverseket. 32-szer mondja azt, hogy a mennyek országa, és ez csak Máté írja így. 9-szer mondja, hogy így teljesedett be az ige, ami megíratott. Ez csak ő mondja így. 14-szer mondja azt, hogy ami megmondatott, ezt is csak ő mondja így. Máté egy hidat épít az Ószövetség és az Új Szövetség közé, és visszanyúl az Ószövetséghez, hogy ráépítse az evangéliumot. Tudod miért? Azért, hogy megmutassa a zsidóknak, hogy Jézus a Messiás. Ez az evangélium elsősorban, nem csak nekik, de elsősorban a zsidó hallgatóságnak íródott. Ezzel a fajta gondolatmenettel épül fel. Hogy a zsidók lássák, hogy Jézus a Messiás. Hogy az Ószövetségből egyértelműen következik, hogy Jézus a király, akit ők várnak. A Márk evangélium a rómaiaknak íródott. Elsősorban, de nekünk is, mert benne van az igében. De a rómaiaknak íródott elsősorban, és ezért nagyon gyors, rövid. Olyan, mint egy ilyen videó megvág, mint a YouTube-ról néznéd meg, hogy kapkodnak a jelenetek, egyik történet a másik után, nincsenek hosszú leírások, tanítások, események, bum-bum-bum-bum. Aztán jön Lukács, a görögöknek írt evangéliumot, a görögök mindent az ember köré építettek, humanizmus. És ír egy olyan evangéliumot, ami bemutatja Jézus, mint embert. Majd jön János, aki leírja Jézus, mint Isten, szólva mindenkihez. Amikor a Máté evangéliumát tanulmányozzuk, akkor tudnod kell, hogy ez nem egy kronológiai sorrendben felépített evangélium. Nem egymást követő, időben egymást követő események vannak itt, hanem 5 téma köré vannak gyűjtve az események. És minden egyes téma csoportban van egy tanítás, Jézus tanítása le van írva, utána látjuk a gyakorlatban, majd a 3. részben a vita e körül. Így épül fel a Máté evangélium. Most nem mondom el az 5 témát, de elkezdjük az elsőt. A könyv témája Jézus a király. Jézus a Messiás. És ugye, hogyha a királyokról beszélünk, akkor egy királynak nagyon fontos a pedigréje, milyen felmenői vannak. Ezzel kezdi Máté az evangéliumot. Kik Jézusnak a felmenői? Hogy lássuk, hogy joga van a trónhoz. Nézzük meg. Első vers. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetség könyve. Ez egy nemzetség táblázat, méghozzá Józsefé. József ágán. Leírva, hogy ki kitől származik. Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetség könyve. A királyi. Amikor egy királyról beszélünk, akkor két dolgot kellett igazolni, hogy a nemzetsége stimmel, hogy lehet ő király, és másik, hogy joga van a trónhoz. És ezért mondja itt Máté, hogy ez a Jézus Ábrahám fia és Dávid fia. Ábrahám a zsidók atya. Jézus tőle származik. Egy zsidó. És Dávid fia, és ezért joga van a trónhoz. Egy ígéret adatot Ábrahámnak, emlékszel? Az 1 Mózesben olvassuk, hogy a te magvadból részesül áldásban a föld minden nemzetsége. Nem azt mondja, hogy a te magvaidból, hanem egy szeméről beszél, a te magvadból. Ki ez? Jézus. És Dávid, a másik, ugye, akiről itt beszél az ige, ő Dávid fia. Miért fontos ez? Azért, mert volt egy idő, amikor Dávid templomot akart építeni az Úrnak, és Nátán próféta azt mondta neki, hogy építsd fel a templomod, Dávid, remek ötlet. És aznap éjjel Isten szólt Nátánhoz, mondta, hogy Nátán, elhamarkodottan szóltál. Mondd meg Dávidnak, hogy ő nem építhet nekem templomot, mert vér tapad a kezéhez. Ő nem épít nekem házat, én fogom az ő házát felépíteni. Az ő utódai örökké fognak ülni Izrael trónján. És amikor Dávid ezt meghallotta, le volt nyűgözve. Lehetett volna nagyon csalódott, mert Isten végül is nemet mondott neki. Te nem építesz nekem házat, Dávid, viszont én építek neked egyet. Olyan érdekes ez, amikor Isten nemet mond, akkor nem kiszúrásban mondja ezt, hanem egy nagyobb áldást akar tenni az életünkben. Dávid, ne te építs nekem, én építek neked egy örökkévalót. És Dávid tudta, hogy mit jelent ez, hogy a Mesiás tőle fog eljönni. Örökké fog ülni Dávid trónján. A zsidók tudták ezt, hogy a Mesiás eljön, és Dávid fia lesz, és Ábrahám fia lesz. És tudod, hogy egyetlen egy olyan személy van az egész világon, aki igazolni tudja azt, hogy ő Ábrahám leszármazottja, és Dávid leszármazottja. Nincs még egy személy a Földön, aki ezt igazolhatná. Ma. Hitelesen. Csak Jézus. Tamás, miről beszélsz? A zsidók oda voltak a nemzetség táblázatokért. Érdekelt, hogy ki kitől származik, melyik törzsből, ki kinek a fia. Viszont Krisztus után 70-ben ez az összes papír, amire le voltak ezek írva, a templomban eltéve, megsemmisült. Amikor a római csapatok elpusztították Jeruzsálemet, elpusztultak a nemzetség táblázatok, nem tudta igazolni senki hitelesen, hogy ki kitől származik. Viszont Jézus nemzetség táblázata itt van nekünk leírva. Ő az egyetlen személy, aki igazolni tudja hitelesen, hogy ő Dávid fia, hogy ő Ábrahám fia, és ezért joga van a trónhoz. Amikor olvasod ezt a nemzetségtáblázatot, ugye általában úgy szoktunk nemzetségtáblázatot olvasni, hogy húha, itt jön egy hosszú lista, átugrunk a végére, és onnan folytatjuk, hogy nevek, amit ki se tudok ejteni, azt se tudom, miről szólt, essünk túl rajta. Igen, Jézus Krisztus születése, 18. vers. De, ha kihagyod ezt a részt, kihagysz egy kincset. Nem fogjuk most végig gyalulni, egy évet tölthetnénk itt, nagyon szeretném, de nem fogjuk, nem untatlak. Viszont figyeld meg, hogy ebbe a listába 4 női név is van. Mi ebben furcsa, Tamás? Hát az a furcsa, hogy a nemzetség táblázatokban a zsidóknál nem voltak női nevek. Ilyen nem volt. És Máté írja az evangéliumot, hogy tegyünk bele 4 női nevet. De ahogy a Szentlélek ihlette, nem véletlen ez. Itt van, nézzétek, meg 3. vers Támár, 5. versben Ráháv és Rút, és a 6. versben pedig Úriás felesége, aki Becsabé, piros pontorbinak. Egy zsidó ember, amikor imádkozott, minden nap így kezdte a napját. Uram, köszönöm, hogy nem vagyok pogány, nem vagyok kutya, és nem vagyok nő. Ne nézz rám, nem én írtam ezt az imát. Én nem így szoktam kezdeni a napot. Na, így gondoltak a nőkre. A zsidó társadalom egy hihetetlenül férfi központú társadalom volt. És akkor olvassák a zsidók ezt a nemzetséget, mi? Egy nő? 4? Te jó ég. De miért volt ez a négy név itt? Hadd mondjam el, hogy kik ezek a személyek, mert ezek nem akárkik. Nem akármilyen négy nő van itt. Én azt látom egyébként, hogy ahova az evangélium bement, egy ország, egy város, ott a nők felemelkedtek. Ott a nők helyzete javult. És ott, ahol elutasították az evangéliumot, nézd meg a földrajzi helyét ezeknek, hogy hogy élnek ott a nők. Ahol elutasították, ott a nők ezt megérezték. Jézus a nők felszabadítója, nem úgy, hogy emancipáció az egy ostobaság, hanem azt mondja az ige, Pál apostol írja, hogy Krisztusban nincsen nő és férfi, hogy nincs értékkülönbség, feladatkülönbség van, szerepkülönbség van, de nincs értékkülönbség. Kicsodák ezek a nők? Nézzük meg az elsőt, Támár. Nem tudom, hogy mennyire ismerős ez a nő, de hadd mondjam el, hogy ki volt. Támár, az 1 Mózesben olvasunk róla, a zsidók tudták, hogy ki ő, de én elmondom. Az 1 Mózes 28-ban Júdáról olvasunk, neki volt 3 fia. És a Júda, aki az egyik törzs vezetője volt, ugye, a legidősebb fia, ez elvette feleségül ezt a Támárt. És mivel gonosz volt ez a fiú, ezért az Úr elvette az életét, és akkor az volt a szokás, hogyha gyermektelenül halt meg az egyik fiú, és volt egy öccse, akkor el kellett vennie feleségül az elhunytnak a feleségét, és tőle utódot támasztani, és az lesz az örököse az ő bátyjának, értitek, remélem. És ezért a szokás szerint elvette a második fiú feleségül Támárt. Ő is gonosz volt, ezért az Úr elvette az életét, és Támár megint özvegyül maradt. És volt egy harmadik fiú, és talán érthető okból Júda azt mondta, hogy most talán várjunk egy kicsit, nem adom férjül hozzád a harmadik fiamat, ő még fiatal is volt, akkor rossz szerencsét hozott a nő, nem adjuk hozzá, és várt, és várt, és várt Támár, pedig joga lett volna férjhez menni újra. Teltek az évek, Támár tudta, hogy mi történik. Gyászruhát vett föl, és kiállt az útra, ahol Júda, az ő apósa szokott járni. És felöltözött, mint egy utca nő, egy prostituált. És amikor arra jött Júda, el volt teljesen leplezve az arca Támárnak. Júda odament, és üzletet kötöttek. Nem volt nála a pénztárcája, azt mondta, hogy most nem tudok fizetni, de nálad hagyom a gyűrűmet, a karpercemet, a botomat, és majd küldök neked valamit ajándékul. Ezek a zálogok, és együtt voltak, és Támár teherbe esett. Júda nem tudott az egészről semmit, hogy kivel volt. Amikor pár héttel később kiderült Támárról, hogy terhes, akkor Júda volt a legfeszültebb, mondta, hogy Támár teherbe esett, milyen nő ez, égessük meg. És amikor jött Támár, és hozta az állogokat, hogy esetleg emlékszel ezekre. Hogy megnézném az arcát, úgy nem tudom, hogy mi. Talán nem, esetleg nézd. Na ez az a Támár, aki itt van a listán. Egy szégyen folt így a történelemben, a zsidó történelemben. Ki a másik? Ráhab. Ő egy prostituált volt. Ez volt a foglalkozása. Jerikónál. Amikor jöttek a csapatok, jöttek Izrael seregei, akkor ez volt az a Ráhab, aki elrejtette a kémeket, aki hitt az Úrban, és kockára tett mindent, pedig nagyon keveset ismert az Úrból. Kockára tett mindent, mert látta, hogy ez az Isten, a mindenható Isten. És megmenekült ő is, és megmenekült a családja. Egy prostituált. Sőt, a zsidó 11-ben, a hit csarnokában ott találjuk az ő nevét. Ott van ez a nő a listán. Jézus nemzetség listájában. A következő, Ruth. Egy szép nő volt, ne a nevéből következtes. Ő egy moábi nő. Na, a zsidók voltak még valami miatt fanatikusak, akkor ez, hogy semmi keveredés ne legyen itt a nemzetek között. Mi az Úr népe vagyunk, mindenki más, hozzájuk se érünk. Ha egy zsidó hozzáért egy pogányhoz, csak elég volt, hogy elment mellette, tűzött haza, levette a ruháját, elégette és lefürdött. Na, így gondolkodtak a pogányokról. És itt van egy moábi nő a listán. Ruhut, mit keres itt? De ő volt az, amikor Naomi visszament Izraelbe, mondta, hogy én oda megyek, ahova te mész. A te otthonod az én otthonom. Nem megyek sehová. És ragaszkodott, és oda szánta magát. és ott van a nemzetség listában. Ki a negyedik? Úriás felesége. A Szentlélek mondhatta volna egyszerűen azt, hogy Betsabé, de nem azt mondta, hanem hogy úriás felesége, hogy mindenki emlékezzen a történetre, hogy mi is történt akkor ott Dáviddal. Máté itt felkavar szíveket. Tudod? Felkavar szíveket. És már itt a nemzetséglista olvasása láttán azt gondolhatja minden zsidó, hogy na ez a király nem olyan lesz, mint a többi. És ez Jézus evangéliumának üzenete, hogy az én királyságom nem olyan, mint a többi. Én valami újat teszek. Az én országom nem innen való. Azt mondja a Jelenések 21:5 Jézus szavai, hogy én újjáteszek mindent. Ami volt, az elmúlt. Személyesen nekem ez a nemzetséglista azt mondja, hogy ezek után soha többet nem mondhatom, hogy Isten engem nem tud használni. Hogy én nem vagyok elég jó Istennek. Nézd meg ezeket az embereket. Kik vannak ott? Nekem rossz hírnevem van. Beszéljünk egy kicsit Ráhábról. Te nem ismered a múltamat, hogy miket tettem. Beszéljünk Támárról. Én cserben hagytam a családomat. Itt van Támár. Én nem ütöm meg a mércét. Itt van Rút. Hihetetlen dolgokat tettem. Ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Ami volt, az elmúlt. Ez az evangéliumok jó híre. Krisztus előtt már nem számít, hogy honnan jöttél, hogy mit tettél, hogy ki vagy. Csak az, ami Isten tett téged. Isten igazsága lehetsz ő benne. Ami volt, az elmúlt. Remélem a te szívedet is felkavarja. Nem olvassuk végig, de a 17. verset nézd meg velem. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén 14 nemzedék. És az előtte lévő vers, azt is fel akartam, Jákob fia volt József, annak a Máriának a férje, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek. Olyan egyértelműen fogalmaz itt az ige, hogy annak a Józsefnek a nemzetség táblázata, akinek a felesége volt Mária, akitől Jézus született. Még véletlenül sem mondja az ige, hogy József volt Jézus apukája, hanem annak a Máriának a férje, akitől Jézus született. József nem volt Jézus apukája, hanem a mennyei atya volt. És így folytatódik a 18-as vers. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. A király születésének történetét fogjuk hallani, és azt mondja itt az ige, hogy József és Mária jegyesek voltak. Ezt értenünk kell, hogy akkoriban ez más jelentett, mint most. Amikor valaki házasságot kötött akkor Izraelben, ezt így jó előre lezsugázták a szülők. Tehát még egy fiatal lehetett a lány, 1-2 éves, és a szülők megegyeztek, hogy ő, már szerintem a lányos apukák ezt totál el tudnák ma is fogadni, hogy ez így igaz, ez így jó lesz. És ahogy növekedett a gyermek, eljött az eljegyzés ideje, de az ilyen 13-14-15 éves korban megtörtént. Eljegyezték egymást, és ők egy jegyes pár voltak, majd még nem házasok, de eljött az esküvő előtti egy év érges időszak, amikor olyan, mintha egybekeltek volna, már egymáshoz tartoztak, jogilag egymásé voltak, de még nem voltak társak, nem történt meg a házassági ceremónia. Na, ebben az állapotban van József és Mária. Már egymáséi, de még nem házasok, nem voltak együtt, nem történt meg a házassági ceremónia. Valaki ebben az időszakban még elválhatott, elküldhette a feleségét. Ebben az állapotban van most József és Mária, És Mária körülbelül 15-16 éves, vagy 14-15 éves. És így folytatódik a 19. verstől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Mária teherbe esett a Szentlélektől. De gondold el, hogy hogy mondja el ezt Mária Józsefnek? Hogy fogja ezt beadni neki? És József egy igaz ember, amikor meghallja, hogy Mária terhes, nem tudom, hogy egyáltalán Mária vette a fáradtságot, hogy megmagyarázza, mert ezt hogy lehet megmagyarázni? És Józsefről azt olvassuk, hogy ő egy igaz ember, de egy könyörületes ember is. Ez ritka kombináció. Általában vagy egyik, vagy másik. Egy igaz ember, és könyörületes, és nem akarta a jegyessét megszégyeníteni. Akkor, ha valakiről kiderült, hogy ezt tette, nyilvánosan megszégyenítve megkövezték a főtéren. És József azt mondja, hogy József irgalmas és könyörületes, és el akarta küldeni titokban, de aznap éjjel egy álmot kapott, így nézd a történetet. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert aki benne fogant, a Szentlélektől van. El tudod képzelni, hogy Mária hogyan mondhatta volna el ezt? Ma az ifiben történne egy ilyen, egy fiatal lány azt mondja, hogy terhes vagyok, és még szűz, nem történt semmi. Hát kicsit úgy nehezen hinnénk el a történetet, nem? És József is így állt, hogy drágám, én szeretlek, de ez nehezen hihető. És akkor megjelent egy angyal Józsefnek, és azt mondja, hogy igazat mond. Az a gyermek a Szentlélektől van. Ne félj magadhoz venni őt, ne küld el. Egy angyal szólt hozzá, és figyeljetek, férjekhez szólok, hallgassatok rám, hallanunk kell az Úrtól úgy, ahogy Józsefnek. Vannak időszakok, amikor Isten a feleségünk szívében munkálkodik. Indítja a szívüket dolgokra. Formálja őket, vonja őt közelebb magához, és mi férjek néha ezt félre tudjuk érteni. Mintha elveszítenénk a feleségünket, ahogy egyre szenvedélyesebben szereti Jézust, úgy nézzük, hogy van bennünk férfiakban valami furcsaság, ilyen bizonytalanságot kelt ez, mint beleszeretne egy másik férfiba. A másik férfi Jézus. De tudod, hogy ha a feleséget szenvedélyesen beleszeret Jézusba, az a lehető legjobb a házasságodra nézve. Mert nem a szívét viszi el tőled, hanem felnagyítja Jézus a szívét a feleségednek, hogy jobban szerethessen téged. Ne félj! A feleséged jobban szeresse Jézust. Már megint gyűlébe mész? Drágám, múlt hónapban is voltál. Ho-ho. Mi ez az új szenvedély? Bár elkapná Isten a szívét a feleségünknek még jobban. Ha van feleséged, hozd el a gyűlibe. Legyetek itt együtt. Engedd Isten munkálkodni a szívében. Van egy történet, amit el akarok mondani nektek egy párról, aki már 50 éve volt házas. Ezt hívják arany jubileumnak, ugye arany lakodalom. Megünnepelték őket, és mentek haza erről az ünnepségről. Hazamentek, és a feleség egyből a konyhába ment. Azt csináltam, amit mindig szokott. Főzött egy friss teát, a férj leült a teraszon. A feleség vágott két szelet kenyeret az ő házi kenyeréből, levágta a serclét a férjének, megkente vajjal, magának a következő szeletet kiment, oda tette a férjel, és a férje kifakadt, hogy elegem van, ezt nem bírom tovább. Mindig elém teszed ezt a száraz serclét, a végét, te meg eszed azt a finom szeletet. Én ezt utálom, nem kérem többet. És a feleség könnyes szemmel ránézett, drágám, de hát nekem pont az a kedvencem. 50 éven keresztül ő a legjobbját adta a férjének. Jó jársz azzal, hogyha Jézus a szívét elkapja a feleségednek. A legjobbját fogja neked adni. Imádkozz a feleségedért. 21. vers. Fiút fog szülni, akit nevezel Jézusnak, mert ő megszabadítja, mert ő szabadítja meg népét a bűneiből. Az ő neve Jézus, ami megváltónknak a neve. Ez az ő földi neve. Így hívták Jézust a földön. Jézus. Vagy rabbi, vagy mester. Ez azt jelenti, ugyanaz, mint az Ószövetségben Józsué, Jesuá, az Úr a megmentő. Akkoriban ez egy gyakori név volt. Lehetett, hogy volt 5 Jézus az utcában. De itt a lélek azt mondja Józsefnek, hogy nevezd őt Jézusnak. Miért? A történet fontos. Józsué Mózes utóda volt. Mózes, ő volt a törvény képviselője. Rajta keresztül jött el a törvény. És azt látjuk ott az igében, hogy Mózes nem vezethette be Izraelt az ígéret földjére. Miért? Azért, mert a törvény nem tud eljuttatni minket Isten ígéreteibe. Nem tud bevezetni minket Isten áldásainak földjére. Ebben Józsué jött, az Úr a megmentő, mert csak Jézus tud minket bevinni Isten ígéreteibe. Ez volt az ő szolgálata, küldetése, hogy helyreállítsa a megszakadt kapcsolatot az atyával. Hogy áldásokba járhassunk. Ugye Jézust úgy látjuk az igében sok helyen, hogy Jézus Krisztus. A Krisztus nem a családi neve. Ja, tényleg talán, nem is tudtam. A Krisztus és messiás szó ugyanazt jelenti. Azt jelenti, hogy felkent. Jézus volt az ő földi neve, és Krisztus volt az ő rangja. A felkent. A messiás. Ezt jelenti görögül. És nézd meg, hogy folytatódik az ige. Azt mondja itt, hogy mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, Ézsaiás által, íme a szűz fogant méhében fiút szül, akit Imánuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. Itt egy újabb név, Imánuel, ami azt jelenti, velünk az Isten. Jézus nem hívták így a szülei, hogy Imánuel, gyere, légy szíves, beszélni szeretnék. Ez egy olyan név volt, amit nem használtak. De az ige mégis azt mondja, hogy Imánuelnek fogják nevezni, velünk az Isten. Ez az ő címe. Jézus különböző nevei. És tudod, hogy van még egy név? Jeremiás könyv, ahogy fogjuk nevezni, sok neve van Jézusnak, de van még egy név, amivel mi fogjuk őt hívni. A Jeremiás 33:16-ban van ez. Héberül úgy van, hogy Jehová Tzidkenu. Az Úr az én igazságom. Olvasd el ezt az részt, Jeremiás 33:16. Az Úr az én igazságom. Tudod, miért hívjuk majd így? Nem azért, mert most megtanuljuk. Ja, hogy is, Jehová Tzidkenu, csak el ne felejtsem. Hanem amikor meglátjuk őt szemtől szembe, amikor ott leszünk vele szemtől szembe, akkor nem azt fogjuk mondani, hogy hello Jézus, megjöttem, szavasz, hanem hogy te vagy az én igazságom. Emiatt lehetek itt. Jehová Tzidkenu. Én csak miattad lehetek itt. Te vagy a lényeg. Nekem nincs igazságom. Az én igazságom te vagy. Máté, amikor írta ezt az evangéliumot, ő nagyon hálás volt, hogy Jézus őt elhívta. Mert máskülönben is sose lett volna ott. Jézus elhívott minket. Tudunk rá emberi okot? Persze, hogy engem választott. Nincs. Az én igazságom tőle van. Én egy elveszett, reménytelenül elveszett bűnös voltam. Aki vergődtem a bűneimben, és mentem a kározat felé. És Jézus elhívott. Az én királyom. És így fejeződik be a fejezet, nem megyünk tovább. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette a feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Nem volt együtt a feleségével mindaddig, míg meg nem született Jézus. Jézus a mennyei apukánk gyermeke, de elég egyértelmű a fogalmazás, nagyon egyértelmű a fogalmazás, hogy nem volt a feleségével, Máriával addig, míg meg nem született Jézus, utána igen. Nekik születtek gyermekeik, közös gyermekeik. Az igében két szerző, az ő leszármazottjuk, Jakab és Júdás. Jézus féltestvérei voltak. Mária egy különleges, csodálatos személy az igében, de hibás dolog egy kultuszt építeni köré. Én azt gondolom, hogy Máriával kapcsolatban két különböző nagy tévedést el lehet követni. Túlságosan fölmagasztalni, vagy túlságosan elfeledkezni róla. És mind a kettő téves. Mária egy tiszteletre méltó és egy nagyon különleges személy. Hiszen őt választotta az Úr, hogy rajta keresztül megszülessen a messiás. De csak egy ember, akinek utána gyermekei születtek. Én nagyon hálás vagyok ezért a fejezetért. Lehet, hogy úgy vagy vele, hogy meglátjuk. De ez a nemzetség táblázat olyan áldás. Minden egyes név fontos. Amikor én megszülettem, tőlem nem kérdezték meg, hogy kiket szeretnék a szüleimnek. Kik legyenek a nagyszüleim. Hogy megválogassam a felmenőimet. Nem, ilyen nem volt ilyesmi. Nem emlékszünk. Jézus ezt megtehette. Ő abba a családba született, amibe akar. És őket választotta itt. Ráhábot, Rútot, Támárt, Dávidot, Becsabét. Őket választotta, nem véletlenül. Mert ha őket látjuk, akkor tudjuk, hogy mi se lehetünk túl rosszak Jézusnak. Ő minket is választ. Remélem, ahogy tanulmányozunk ezt az evangéliumot, újra átmos Isten minket ezzel a jó hírrel. Pál apostol mondta azt, hogy ami mögöttem van, én azt elfelejtem, ami előttem van, annak neki feszülve futok. Ha ma gondod van az életben, és elmész egy pszichológushoz, azt fogja mondani, hogy menjünk vissza a gyerekkorodba. Biztos volt valami élményed, amit nem dolgoztál fel, amihez vissza kell menni, el kell vele bánni. Mit mond? Az ige. Ami mögöttem van, én ezt elfelejtem. Nem visszamegyek, hanem előre. Krisztus szabaddá tesz minket, hogy ne az határozza meg az életünket, ami mögöttünk van, ahonnan jövünk, hanem az, akik vagyunk most Krisztusban. Máté ezért tudott örülni. Egy vámszedő, aki oda volt Jézusért. Tudod, mit jelent Máté neve? Tudja valaki? Isten ajándéka. Ezt a nevet Jézustól kapta. Ránézett Jézus Máté Lévire, és azt mondta, hogy te Isten ajándéka vagy. Ez volt a gyógyulás Máté szívének. Hogy Jézus így gondolt rá. És tudod, hogy Jézus így gondol rád is? Te egy kincs vagy nekem. Az a történet az igéből, amikor megy az ember a szántóföldön, és talál egy kincset, és azt mondja, hogy ez kell nekem. Mindenét odaadja, hogy azt a kincset megszerezze. Ez Jézus, és te vagy a kincs. Jézus odaadott mindent. Érted? Mert úgy gondol rád, mint egy kincsre. Nem a bűneid alapján határoz meg téged, hanem az alapján néz rád, aki te vagy Krisztusban. Isten alkotása vagy. Ő egy kincsnek tart. És én remélem, hogy ez gyógyítja a te szívedet is. Ő gyönyörködik bennünk. Amikor Jézus kijött a Jordán folyóból, akkor hangot lehetett hallani az égből. Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten ma is gyönyörködik a fiában. De mi, ahogy megtértünk, az előtte lévő életünk megszűnt, és Isten belehelyezett minket a fiába, Jézusba. Pál apostol mondta, hogy én már nem élek. Teljes bennem. Gyönyörködik bennünk Krisztus. Gyönyörködik bennünk Isten, mert Krisztusban vagyunk. Érted ezt? Remélem, mossa a szívedet ez az üzenet. Az evangélium jó híre, hogy mennyire szeret minket Isten, hogy micsoda szeretete az, ahogy ő az életét adta értünk a kereszten. Értünk. Ennyire szeret minket. És nem akarta, hogy az örökké valóságot úgy kelljen leélnie, hogy mi nem leszünk ott mellette. Ő nem csak értünk halt meg, hanem a világ bűnéért, minden egyes emberért, azokért is, akik elutasítják. De ő hozzánk is odajön. Oda jött, lehet, hogy a múltból emlékszel rá, hogy oda jött, és azt mondta, hogy kövess engem. Kövess engem. Ha még nem válaszoltál erre a hangra, Jézus ma is oda megy hozzád, hogy gyere és kövess engem. Gyere velem. Én tudom, hogy te ki vagy, de kapsz egy új nevet. Hogyha már Krisztusban vagy, és elfelejtetted ezt, el ne felejtsd. Te vagy Máté, Isten ajándéka. Jézus, köszönjük, hogy szeretsz minket, Uram. Köszönjük ezt az evangéliumot is, Uram. Az az imánk, hogy hagyd tudjuk mi is megnyitni a szívünket, mint Máté. Hogy befogadjuk a jó hírt, ahogy ő befogadta, Uram. Hogy le legyünk nyűgözve újra tőled. De te fantasztikus vagy. És Uram, az az imánk, hogy meg tudjuk nyitni az otthonunkat is. Hogy ott legyenek emberek, akik még nem ismernek téged. Elveszett bűnös emberek, akik Jézusra szomjaznak, akár tudják, akár nem. Uram, adj nekünk bölcsességet, adj nekünk érzékenységet, hogy hogyan beszéljünk velük, hogy ne elijesszük őket, ne farizeusok legyünk, vagy írástudók, hanem Jézus szerelmesei, mint Lévi, mint Máté, akik le vannak nyűgözve Istentől, és ez átmegy az életükön, hogy valóban só és világosság lehessünk ott, ahova tettél. És Uram, az az imám, hogy használj is minket, hogy azt használjuk, amit a kezünkbe adtál. Uram, köszönjük ezt a fejezetet, Uram. Köszönöm, amit megtanulhatott Támár, megtanulhatott Ráháb, megtanulhatott Rút, Betsabé, hogy milyen nagy az Isten szeretete. És Uram, ezt szeretnénk mi is megtanulni, még inkább. Hogy te tényleg úgy gondolsz ránk, mint a szemed fénye, mint egy kincs. Azt mondja a te igéd, hogy amikor a kereszt felé mentél, akkor nem a szenvedésre tekintettél, hanem az előtted lévő jutalomra. Hogy milyen kincset hoz az, amikor meghalsz a kereszten, és feltámadsz a harmadik napon. Hogy mi lesz a zsákmány, mi lesz a jutalom, és ezek pont mi vagyunk, Uram. Én köszönöm neked, hogy te így gondolsz ránk, hogy nem a bűneink alapján határozol meg minket. Azt mondja a 103. Zsoltár, hogy te elveted a bűneinket, és azokról többé nem emlékezel meg. Olyan messzire veted, mint napkelettől napnyugat. Uram, mi szeretnénk újra a szívünket átjárná a jó hír, az evangélium. Hogy ez határozom meg minket, hogy élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Micsoda jó hír, Jézus, micsoda szeretet. Áld meg a vasárnap délutánunkat, kérlek, áld meg a beszélgetésünket, és köszönöm, hogy itt vagy közöttünk, ami megváltunk. Halleluja, Jézus. Amen. Isten áldjon titeket.